Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezték a 40 nap az életért imaszolgálatot Vácon. A kampány keretében hamvazó szerda óta minden hétfőn és szerdán önkéntesek imádkoztak a Váci Jávorszky Ödön kórház bejáratánál a megfogant életek védelméért és a válsághelyzetbe került várandós édesanyákért. A záró rendezvényen Marton Zsolt megyés püspök is részt vett. A mozgalomhoz csatlakozó önkéntesek dicsőítő énekekkel adtak hálát az imaszolgálat eredményeiért, majd Marton Zsolt püspök biztatásában és áldásában részesültek. Ismét útra kelnek a kárpát-medencei magyar diákok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásával. Azokat a diákcsoportokat támogatják, akik a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szerveznek utazást egy másik országban működő, magyar tanítási nyelvű, középfokú intézménnyel együttműködésben. A Rákóczi Szövetség nyári diákutazás programjának célja, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én minél több magyar középiskolás közösen emlékezhessen meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és ezáltal új kapcsolatok jöjjenek létre a régió különböző részein élő magyar fiatalok, tanáraik és iskoláik között. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagyszáma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzáfűzte, sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége, számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból olyan 700-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy teherként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátéve, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, akár a helyi adózással kapcsolatban, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások az alkotmányosság próbáját. Húsvét közelettével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Ellenőrzik a nyers sonkákat, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó főbb termékeket, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, hogy az ellenőrzések másik része kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. A kormányhivatal ellenőrzi, hogy megfelelő-e az árszabás és az erre vonatkozó tájékoztatás. Héja Domonkos karmester tölti be a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatói posztját május 1-től. Jelentette be Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Elmondta, a hagyományokhoz hűen az új évadban is a legjelentősebb magyar zeneszerzők és a legfontosabb külföldi mesterek művei szólalnak meg, neves vendégelőadók közreműködésével. Végül a csütörtöki időjárásról. Az átmeneti felhőzet csökkenést követően délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Az ország nagyobb részén napsütés valószínű. A záporok, zivatarok előfordulási esélye csütörtökön majd délutántól növekszik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nappali hőmérséklet zömmel 24 és 29 fok között várható. Az Alföld egyes részein akár a 30 fok sem kizárt. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Jézus Peréről beszélgetünk. Réti Erika, dr. Hegedűs Ákos bírót kérdezi. Tartsanak velünk!
Ha lehet olyan pert választani, amiben nagyon nehezen foglalnék állást, hát egész biztos, hogy ez lenne az. Mivel, hogy sok olyan per van, amiben lehet sarkos véleményt megfogalmazni, lehet sokféleképpen értelmezni a dolgokat, lehet azt mondani, hogy próbál az ember valamiféle újító szándékot jogászként belevinni, de ez az a per, ami azt gondolom, hogy nem jogilag a leginkább érdekes. Ennek ellenére megvan a jogi mondani valója is természetesen, de ahhoz, hogy igazán jogi következtetéseket vonjunk le, én mindig szoktam mondani azt, hogy én azt látom, ami az aktában van. És azt látom, ami előttem a tárgyaláson lezajlik. Abból nem is biztos, hogy minden belekerül az aktába, mert hiszen egy jegyzőkönyvet veszünk föl. Jézus pere kapcsán is egyébként készült jegyzőkönyv, de ez a történelem során elveszett. Onnan tudjuk, hogy készült jegyzőkönyv, hogy tudjuk azt, hogy kellett, hogy készüljön egy kivégzésről jegyzőkönyv. De az, hogy mit tartalmaz, nincsen már jelentősége. Önmagában Jézus kivégzésének, a kereszthalálnak a hitbeli szerepe az, ami fontos. És akkor, amikor ennek ellenére megpróbálunk valamilyen jogi következtetést levonni, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy van 4 evangélium, van néhány szentírási részlet, ami foglalkozik még Jézus halálával, de hogy ezek mennyire lehetnek hitelesek? Szabad-e ebbe hinni? Mert hiszen ezeket olyan személyek írták, akik, ha tanúként gondolnék rájuk, akkor azt mondanám, hogy érintettek. Nem is tekinthetem igazán őket elfogulatlannak. És ha én lennék ebbe az ügyben bíró, hát én egyből visszaadnám az ügyet azzal, hogy elfogult vagyok. Köszönöm szépen, nem szeretnék állást foglalni. Úgyhogy bármit is mondok ebben az adásban, kérem, hogy mindenki tekintse úgy, hogy én ebbe az ügyben igazán elfogult bíró vagyok, és ezért nem is szeretnék bíróként ebben a perben bármilyen módon állásfoglalást tenni. De azt tudni kell, hogy akkor, amikor elővesszük ezt a 4 evangéliumot, és elkezdünk rajta gondolkodni, és elhelyezzük abban a korban, amiben születtek, akkor megdöbbenve tapasztaljuk, hogy ezek a tanúk, akik leírták, hogy mi történt, vagy a valóságot írták le, vagy nem voltak normálisok. Mert hogy gondoljunk csak bele, azt írják le, hogy Jézust az akkori zsidó legfőbb igazgatási szerv és legfőbb vallási szerv, a főtanács kimondja bűnösnek. Mégpedig az egyik legsúlyosabb bűncselekményben. És ugyanezt tapasztaljuk, hogy maga Pilátus, a helytartó is kimondja felségárulásban a bűnösségét. Tehát azt mondhatnánk, hogy a két vezető és meghatározó szerv, aki érintett lehetett azon a vidéken, mind a kettő egyértelműen bűnösnek találja. Valaki gondolná, hogy egy ilyen szeméből lesz majd az a személy, aki majd utána az egész világot megváltoztatja, aki ennyire tud majd hatni az egész történelemre? Ez nem lehet, hogy csak emberi dolog legyen. Mert ha ez emberi dolog lenne, akkor ez teljesen értelmetlen. Nagyon jól tudjuk, hogy ha mi találtunk volna ki egy messiást, akkor teljesen másképpen alkottuk volna meg. Teljesen más szerepbe ültettük volna bele, és más tulajdonságokkal ruháztuk volna esetleg fel. Ezért is gondoljuk azt, hogy nagyon hiteles lehet mindaz, ami a 4 evangéliumban szerepel. És sokan gondolkodnak azon is, hogy mi lehetett az oka annak, hogy Jézusnak mindenképpen meg kellett halnia. Mondhatnánk azt, hogy ez volt a sorsa. Na de hogyha én jogászként foglalkozok ezzel a dologgal, akkor nekem keresni kell egy olyan okot, ami miatt valakit mindenképpen el kell ítélni. Ami miatt azt mondjuk, hogy ki kellett ráadni a kilövési engedélyt, mindenképpen utána kellett menni, hogy találjunk valamilyen hibát benne, valamit, ami halált érdemel. És ennek kapcsán szokták azt mondani, hogy végül is lázító volt, mert valahol a római uralomra tört, vagy római uralmat próbálta megdönteni, de hát tudjuk, hogy ez nem igaz. Annyira jelképes például a virágvasárnapi bevonulás is, mégpedig, hogy miért egy szamarat választ. A szamár az valahol a békejele. Aki hódítóként akar bevonulni, az lovat választ. Kifejezetten, folyamatosan egész működése során a békességről, a megbocsátásról beszélt. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy lázító lett volna. Vagy mondjuk azt, hogy a zsidó tanok szempontjából volt vele valami probléma, hogy ellentmondott a törvénynek, de hiszen Jézus azt mondta, hogy ő nem a törvényt akarja eltörölni, hanem teljessé akarja tenni. Pont azt mondja, hogy igenis fontosak a törvények. Csak ne felejtsük el, hogy a törvények vannak az emberekért, és ez nem fordítva van. Ő nem valamit teljesen újat akar, hanem ő a hagyományokat, a régi dolgokat, a régi tanítást teszi igazán teljessé. És mondják, hogy például ott volt a buzgó Simon, aki kardot rántott. De hát ezek szerint volt náluk kard. Jézus ennek ellenére egyből rászól, és jelzi azt, hogy nem az erőszak a megoldás. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nehéz megtalálni, hogy mi is lehetett az a mozgató rugó, ami miatt neki kereszthalállal kellett meghalnia. Valaki azt mondja, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nép. Mert ugye arra gondolnak, hogy volt már arra példa, hogy feltűnt egy tanító, aki maga mellé gyűjtött embereket, sokan követték, és ez valamiféle irigységet szült, de nem a zsidóság körében, hanem a rómaiaknak tűnt fel, hogy itt valami probléma lehet. És azt lehet tudni, hogy ilyenkor igen véresen megtorolták ezeket az eseményeket. Jézus egész tanítása, fellépése egyáltalán nem a lázadásról szól. Nagyon érdekes például a templomnak a felforgatása, vagy akkor, amikor kiűzi az árusokat. Akkor is egy erőszakos magatartást látunk, hogy korbácsot von, és azzal kiűzi az árusokat, de mindemellett nem halljuk, hogy bárkit megütött volna. Én azt gondolom, hogy a lázadó kifejezést azt kizárhatjuk, és azt is elmondhatjuk, hogy igazán törvénytisztelő volt.
Na de volt itt egy olyan, amikor azt mondta, hogy ő Isten fia, ő lesz majd, aki megváltja a népét, a bűntől, az embereket, hiszen ezt kimondta, és ettől már ugye a főpapok már úgy gondolták, hogy na, ez lesz az igazi vád.
Nagyon érdekes, hogy a középkorban azt mondták, hogy a bizonyítékok királynője a beismerés, és ezért mindig arra törekedtek. Ismerjük azt, hogy mindenfajta kínzásokkal megpróbálták kicsikarni a gyanúsítottból vagy vádlottból azt, hogy bevallja, hogy elkövetett egy bűncselekményt. Ez az időszak ez nem fogadta el azt, hogy egy egyszerű beismerés alapján lehessen valakit elítélni. Akkor, amikor az egész kronológiáját boncolgatják Jézus perének, akkor azt mondják, hogy ez nem lehet, hogy kizárólag egy nap alatt végbe ment ez az egész esemény, hanem sokan azt mondják, hogy valószínűleg inkább kedden lehetett, amikor elfogták, mert akárhogy is nézzük, elég sok helyszín van benne, és nagyon tanúságos helyszínek vannak benne. Mert ugye Jézust először Annáshoz viszik, aki korábban volt főpap, akiről tudjuk, hogy nagyon sokáig volt főpap, miközben a főpapságért általában, hogy valaki betöltse ezt a tisztséget, nagyon komoly pénzeket kellett fizetni a rómaiaknak. Annásról tudjuk azt, hogy nagyon meghatározó személy volt, és hogy a gyermekei is a főtanácsban voltak. Jézust, amikor elfogják, akkor nem valamilyen hivatalos szervhez viszik először, nem Pilátushoz, nem a főtanácshoz, hanem Annás házába. És ez azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja azt, hogy honnan indulhatott ez a dolog. Maga a főpapi hatalom az egyfajta nyugalmat követelt meg, hogy ne legyenek benne felforgatók, ne legyenek olyanok, akik új gondolatokat fogalmaznak meg. Jézus jelzi, hogy nem új gondolatokat akar megfogalmazni, de mégis egy olyan tükör volt, amit nagyon nehezen viseltek el a kortársai. És ezzel így vagyunk a mai világban mi is, amikor néha tükröt mutatunk. Mutathatjuk ezt a legszelidebb módon is, akkor is önmagában a tükör képe valakinek rémisztő lehet. És ha ezt megmutatjuk, az nagyon veszélyes terep. És Jézus ezt a nagyon veszélyes terepet nagyon nagy szelídséggel, nagyon nagy szeretettel, de megtette. És ennek egyértelműen az volt a következménye, hogy a jó cselekedetek mindig elnyerik a maguk méltó büntetését. A következő helyszín az ugye a főtanács már. Főtanács előtt áll Jézus, akkor már konkrét dolgok kellenek. Mégpedig azért is, mert hogy Jézus pofonütése az még Annásnál történt. Amikor vissza is kérdez, hogy mondtam valami rosszat? Ha valami rosszat mondtam, akkor mutass rá, hogy mi volt az a rossz, és akkor megértem. Ha meg nem mondtam semmi rosszat, akkor meg miért ütsz pofon? Tehát itt egyből kiderül, hogy Jézus ellen egyértelmű vádak kellenek. A főtanács előtt pedig már kellenek ezek a vádak. És akkor, amikor ezek a vádak megfogalmazódnak, akkor a legegyszerűbb az a néhány napja történt esemény, mely szerint azt mondta Jézus, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt újraépítem. A templom lerombolása? Na ez már igazán lázító cselekmény. Csak akkor, amikor megjelennek a tanúk, és maga a Szentírás fogalmaz úgy, hogy hamis tanúk voltak, akkor összezavarodnak. És azt tudni kell, hogy a zsidó perjog az, ami nagyon áthatotta egyébként mind a középkor, mind egyébként a modern jogrendszernek a perjogát. Ma is a tanúvallomások nagyon jelentős szerepet játszanak egy per felderítésében. És a tanúvallomások kapcsán sokan, nagyon sok híres római jogász is azt mondja, hogy ez a római jogból ered. De hát egyértelmű, hogy nem, ez alapvetően a zsidó jognak a sajátja, mégpedig Mózesi törvénykönyvben benne van, Jézus perében is hamis tanúk voltak, és nem volt teljesen egyező a vallomásuk. Nem tudjuk, hogy mi lett ezekkel a hamis tanúkkal, mert elvileg a hamis tanúknál ugyanazt a büntetést kellett kapnia a tanúnak, mint amivel vádolt valakit, vagyis akkor őket is valószínűleg halálra kellett volna ítélni. De nem tudunk erről, tehát valószínűleg nem történt meg. És annyiban finomítani kell ezt a képet, hogy nem volt valószínűleg annyira ellentmondásos a vallomásuk, mert a tanúvallomások olyan szintű egyezőségét kívánta meg a zsidó perjog, ami már nagyon nehezen megfogható. Pontos időpontot, pontos helyszínt, a tanúk kapcsán valóban olyan szigorú előírások voltak, amiket nagyon nehéz volt teljesíteni olykor. Pláne egy ilyen főben járó bűnnél. Azért is, mert hogy tudni kell egyébként azt, hogy maga a főtanács, a Sanhedrin, az nem kizárólag vallási hatalmat birtokolt, hanem akkoriban a vallási és a világi hatalom az teljesen együtt járt. Ugyanúgy végrehajtó szervezet is volt. És egy ilyen főben járó bűn, mint amikor valaki azt mondja, hogy én Isten fia vagyok, a messiás vagyok, ez egyértelműen egy megkövezést eredményezett volna. De azt tudjuk, hogy a főtanácsnak akkoriban a rómaiak elvették ezt a jogát, nem hajthattak végre halálbüntetést. Ebből következik, hogy a főtanács előtti eljárás nem eredményezhette volna önmagában Jézus halálát. De a főtanács előtt mégiscsak kellett a hamis tanúk mellett valami, amire mindenki azt mondja, hogy halált érdemel. És nagyon érdekes, amikor, ha jól emlékszem, Kaifás kiáll, és azt mondja, hogy ezek szerint te vagy a messiás, Isten fia, és erre Jézus igennel válaszol. Itt van a beismerés. De mint említettem, a zsidójogba a beismerés önmagában kevés, tanúk kellettek volna. Márpedig az is egy érdekes kérdés, hogyha a bírák tanúkká váltak, mert hiszen a főtanács volt a bírákból álló szervezet, akkor nekik azt kellett volna mondani, hogy mi már csak tanúk vagyunk, jöjjön egy következő szerv, ami majd elbírálja a mi tanúvallomásunk alapján ezt a bűnügyet.
És így jött Pilátus.
Így jött Pilátus, de maga a történet is érdekes, és ezt nagyon sokan vitatják, hogy vajon a főtanács kimondhatott egy ítéletet, és azt már csak Pilátusnak végre kellett hajtania? Azt gondolom, és írások is ezt támasztják alá, hogy nem így volt. A főtanács önmagában hozott egy halálos ítéletet, de trükköznie kellett. Csalafintának kellett lenni ahhoz, hogy ez ténylegesen valamilyen módon át is menjen. Tudjuk azt, hogy például Istvánnál, az első vértanúnál megtörténik a megkövezése. De az nem egy hatósági eljárás keretében kiszabott büntetés eredménye, hanem inkább egy lincselés volt. Tudjuk, hogy olyan események voltak, ami kapcsán nagyon sokan felháborodtak, és azt is lehet tudni, hogy egy ilyen lincselés az utána a rómaiak részéről komoly megtorlást eredményezett. Tehát ahhoz, hogy az egészet legalizálják, jogilag helyessé tegyék, ahhoz kellett egy következő lépés. És itt lehet nagyon érezni, hogy mi a probléma ezzel az egész eljárással, hogy miért teljesen tisztességtelen, hogy miért nevezhetnénk koncepciós pernek, vagy miért mondhatjuk azt, hogy hát ez farizeizmus. Mégpedig az, hogy azért mondták ki Jézust bűnösnek, mert Isten fiává tette magát. Vagyis egyenlőnek tette magát Istennel. És ez Isten káromlás. Ehhez képest, amikor Pilátushoz megérkeznek, akkor erről szó sincs. Meg se említik, hogy volt ilyen probléma, hanem úgy kezdik, hogy itt van valaki, aki királynak tartja magát. Nem nehéz elképzelni szerintem Pilátusnak az arcát, amikor megérkeznek hozzá a zsidók, akik állandóan próbálnak keresztbe tenni neki, és folyton megpróbálják a római hatalmat valamilyen módon aláásni, és valamiféle módon szabadulni a római rabigától. Erre hoznak valakit, aki közülük királynak tartja magát. Hát az kellene, hogy mögé álljanak, vagy hogy az kellene, hogy tehát ők vádolják, hát biztos vagyok benne, hogy Pilátus innentől kezdve már teljesen átlátott a szitán, és pontosan tudta, hogy na itt valami nagy disznóság van. Amikor ezt megérezte, akkor lehetett is látni, hogy próbálta hárítani, hogy foglalkozzatok ti vele, hát hogyha bajotok van vele, akkor ítéljétek el ti. De egyből jelzik, hogy mi nem ítélhetünk senkit halálra. Vagyis nekik egyetlen büntetés az, ami megoldás, és a halál. És ez egy olyan momentum, ami rámutat arra is, hogy Jézus kapcsán nem nagyon volt lehetőség arra, hogy akkor, amikor ez az egész eljárás elindult, akkor ez valamilyen módon máshogy is végződjék. És akkor, amikor egy eljárás úgy indul, hogy annak csak egy kimenetele lehet, akkor, amikor Pilátus meghallgatja Jézust, és ugye tudjuk azt is, hogy kétszer hallgatta meg, az első eset után abszolút megállapította, hogy nincsen benne semmilyen bűn, és igazából mindaz, amiben ő esetleg királynak tartja magát, az csak egy formális dolog. Az egyik szerző, aki foglalkozott ezzel a témával, rámutatott arra, hogy abban az időben, amikor Jézusnak a kihallgatása zajlott, akkor a rómaiaknál nyilván a hivatalos nyelv a latin volt, a zsidóságban alapvetően arámul beszéltek, és a szentiratok pedig héberek voltak. És ezért is terjedt el az a kifejezés, hogy írástudó, vagyis aki ismeri a héber iratokat. Tehát az írástudók azok olyan személyek voltak, akik egyébként szinte olyanok voltak, mint a jogászok. Szerződéseket készítettek, segítettek egy végrendelet megfogalmazásába, és ismerték azt, hogy a szent iratokba, a törvényekbe milyen szabályok vannak. Emellett az arám nyelv az volt az, amin általában beszéltek az emberek. Tehát Jézushoz, amikor először megérkezett a kérdés, akkor biztos, hogy egy tolmácson keresztül érkezett meg Pilátus kérdése. Vagyis az, hogy király vagy te. Mert nagyon jól lehet észrevenni, tényleg olyan, mint egy tárgyalási jegyzőkönyv ebből a szempontból a Szentírás, hogy picit olyan értetlenkedik Jézus, hogy érted ezt, hogy vagyok én király. Abba az időben királynak hívták egyébként a rablóbanda vezetőjét is, már hogyha a római kifejezést használják egy arám kifejezésre, de Jézus elkezdi mondani, hogy hát ha arra gondolsz, akkor az én királyságom az nem e világból való, az én katonáim nem itt vannak. Tehát pontosan jelzi, hogy maga az ő uralma, mindaz, amit ő el akar érni, az nem fenyegeti egyáltalán Rómát. Az, amit ő fenyeget, az minden egyes ember, és minden egyes embernek az a fajta kötöttsége, hogy esetleg a pokolra fog jutni. Mert ő ezt olyan komolyan fenyegeti, hogy ő ezt meg akarja törni. Az ő királysága az valahol teljesen máshol van, és az sokkal nagyobb. És jelzi is Pilátusnak, hogy te nem mondhatsz fölöttem ítéletet igazából, hogyha az én atyám nem engedné. Jelzi, hogy mindaz, amiről ő beszél, az egy teljesen más perspektíva. És Pilátus nagyon jól érti ezt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy mi történt például Heródes előtt. És arról is, hogy mik azok az alapvető eljárási garanciák, amelyeket látszólag betartottak abban a perben, és amelyek számunkra is nagyon fontosak a modern jogászok számára is. De már ott is jelentkeznek. És nagyon jól lehet látni, hogy ezeket a garanciákat szépen félreteszik. megpróbálom bemutatni azokat a garanciális szabályokat, amelyek fontosak jelenleg is számunkra. Nagyon jól megmutatkoznak Jézus perében is. Az egyik ilyen garanciális szabály az a társas bíráskodás elve. Nagyon sokan még ma is azt gondolják, hogy Magyarországon is van esküdtszék, Magyarországon nincsen, ülnökrendszer van, annak ellenére, hogy a legegyszerűbb ügyekben egyes bírók járnak el. Csak a komolyabb ügyekben, illetve másodfokon, vagy a kúria előtt jellemző inkább a társas bíráskodás. Ez az intézmény ez arra próbál rávilágítani, hogy egy ember kicsit könnyebben téved, és akkor, amikor többen vannak az emberek, akkor talán jobban rálátnak a dologra. Valaki mindig tud egy kicsit külső szemlélő lenni. Jézus perénél tudjuk azt, hogy az első hatóság, ami megvizsgálta Jézus esetét, az a Sanhedrin volt. A kisebb jelentőségű perekben három olyan személy járt el, aki ismerte a jogot. A komolyabb ügyekben már a főben járó bűnöknél kisebb tanácsnak kellett eljárni, ez egy 23 fős szervezet volt. Ehhez képest Jézus a nagy fő tanács előtt volt, ami 71 főből állt. Tudjuk azt, hogy 71 főnek az összehívása az nem egy egyszerű dolog. Jézus ügyében pedig állítólag egyetlen este alatt hirtelen összeült ez a 71 fő. Úgyhogy sokan azt is mondják, hogy ez valószínűleg nem teljesen így történhetett, hanem ezzel is próbálják indokolni azt, hogy valószínűleg ez egy hosszabb folyamat volt. Arra próbál rámutatni ez az elmélet, hogy azért egy nap valószínűleg szükséges lehetett ahhoz, hogy ennyi embert össze tudjanak szedni. A fő tanács általában egyébként egy félkörben helyezkedett el, azért, hogy mindenki jól lássa a vádlottat. Nem csak a főtanács tagjai voltak ilyenkor jelen, hanem maga a vádlott mögött egy sorban a jelöltek, akiket mostanában a bíróságon mi bírósági fogalmazóknak szoktunk hívni, akik majd egyszer ugyanúgy bírák lehetnek, azért, hogy megfigyeljék az eljárásokat. Tehát azt lehet mondani, hogy Jézus elfogása este történt, tudjuk azt, hogy Annáshoz valószínűleg még aznap este elvitték, de maga a főtanács az valószínűleg már csak másnap ülhetett össze. Ennyi idő valószínűleg kellett. Ennek az egésznek az a garanciális szabálya az indoka, hogy a társas bíráskodás elve már abba az időbe is nagyon erős volt. Nehogy valaki megvezethető legyen, nehogy valaki lefizethető legyen, hanem hogyha ennyi ember összeül, akkor azért ott mégiscsak valaki rá tud mutatni arra, hogy itt valami nincsen rendben. Na most a következő garanciális szabály, ami ugyancsak a főtanács eljárásában jelent meg, egyébként általános szabály volt, az pedig az, hogy az eljárást mindig a mentő körülményekkel kellett kezdeni. Az evangéliumból nem tudunk arról, hogy lett volna ilyen. Pedig ez a mai kifejezéssel az ártatlanság vélelme. És megint csak egy korábbi adásban a példabeszédek könyvéből szerepelt az az idézet, hogy igazat adnak annak, aki először szól, majd jön ellenfele, és számon kéri. Azt mondhatnánk, hogy az ártatlanság vélelme azt követeli meg, hogy először a mentő körülményeket hallgassuk meg. Jézus pere kapcsán nem ismerünk ilyen ismertetést. Ez azt hiszem megint csak egy olyan garanciális szabály, amit már abba az időben is ismertek, de valahogy mégse tudunk róla, hogy betartották volna. Aztán vannak olyan szabályok, mint például a szóbeliség, hogy már abba az időben is nagyon fontos volt az, hogy mi az, ami szóban hangzik el. Ezért kellett meghallgatni valakit. Nem lehetett az, hogy a távol létében hozzanak róla döntést. Mert hiszen az, amikor látunk valakit, akkor nagyon sok mindent a másodlagos jegyekből, a test kommunikációjából le tudunk szűrni. És Jézus kapcsán, bár nem igazán ismerünk ilyen dolgokat, de azt tudjuk, hogy Heródestől fehér ruhában küldték vissza. Ami arra utal, minthogyha Heródes egyfajta kis kuny tűzött volna, illetve tudjuk azt, hogy fejére töviskoszorút készítettek a királyi jelképként. Hogy ezek a másodlagos kommunikációk ugyanúgy megjelentek ott is, és a korbácsolás is erre utal. Éppen azért, hogy van egy formálisan bűnös ember, mert hiszen Jézus valahol kimondta azt, hogy király. Valahol a főtanács előtt azt mondta, hogy én Jézus, én Isten fia vagyok. Ezek halált érdemlő bűnök, de magából az egész kihallgatásból érződik, hogy ez egy formális dolog. Mégpedig igazából ezek nem érdemelnek halált, Jézus a zsidó törvény szerint azért nem, mert hiszen Jézus valóban a messiás volt. Márpedig, hogyha ő volt a messiás, és ő valóban Isten fia, akkor ezzel csak igazat mondott. Másrészt Pilátus előtt? Hát Pilátus előtt meg azért nem, mert hogy kifejezetten jelezte Jézus, hogy az ő királyság az nem a római uralommal áll összefüggésben, ő nem Tibériusnak a hatalmát akarja megdönteni. Tudjuk azt, hogy Tibériusz egyébként egy nagyon, hát a paranoid kifejezés lehet, hogy egy kicsit túlzás, de azért azt mondanám, hogy egy nagyon érzékenyen védte a saját hatalmát. Ki is használja a főtanács, tudjuk, amikor azt mondják, hogy ha nem ítéled el Jézust, akkor nem vagy a császár barátja. Mert hogy azt is tudjuk, hogy Pilátusnál a második tárgyalásom éppen a feleségének a tanácsára, aki mondja, hogy semmi közöd ne legyen ehhez az igaz emberhez, az igaz ember kifejezést használja. Vagyis nem arra utal, hogy mit lehet formálisan rábizonyítani Jézusra, hanem arra utal, hogy Jézus egy igaz ember, úgy, ahogy van a maga valójában minden egyes cselekedetével, minden egyes esetleg sértő megjegyzésével, bármivel, ami valakit is bánthat valami miatt. Úgyhogy tudjuk azt, hogy Pilátusnál végig megvolt az a fajta szándék, hogy el akarta bocsátani Jézust. De nagyon finoman és nagyon ügyesen megzsarolták, hogy nem vagy a császár barátja. Tibériust ismerve elképzelhető, hogy önmagába, ha egy jegyzőkönyv eljut hozzá, hogy volt egy személy, aki királynak vallotta magát Júdeában, és ennek ellenére ő nem tett semmit, hát akkor azt hiszem, hogy igen nagy bajba lehetett volna. Van egy másik nagyon érdekes jogintézmény, amit egyből észre lehet venni, önmagában csak, hogyha az eseménynek a helyszíneit figyeljük. Mégpedig Pilátus szabadulni akart az ügytől, ezt tudjuk. Pilátus érezte, hogy kezd kicsit nehéz lenni ez az ügy számára, és ő más döntést hozna, mint ami egyébként papíron meg kellene, hogy hozzon, akkor elkezd az áttételen gondolkozni, hogy honnan is jöttél? Galileából. Az ünnepek alatt éppen itt van Heródes. Tehát van egy fejedelem, aki esetleg eljárhat helyettem az ügyben. És Jézust átviszik Heródeshez. És azt is tudjuk, hogy ott nem mond semmit. Ez egy fura dolog. Akkor, amikor valakit nagyon komoly bűncselekményekkel vádolnak, és nem mond semmit, akkor gondolhatnánk azt, hogy ez a beismerés egyik jele. De itt megint egy garanciális szabály, egy jogilag is ismert garanciális szabály jelenik meg, mégpedig a hallgatás joga. Hogy hallgatni nem csak azért lehet, mert hogy senki nem köteles magára terhelő vallomást tenni, hanem azért is, mert hogy ha én ártatlannak hiszem magam, és én azt gondolom, hogy egyébként igazam van, akkor nem kell elkezdenem mentegetőzni. Először azt kell hallanom, hogy tudtok ellenem felhozni bármit, ami egyébként valóban alkalmas arra, hogy én halált érdemeljek. És ha nem tudtok ilyet mondani, akkor nekem miért kell bármit mondani, hogy én kezdjek el mentegetőzni, mielőtt még tudnék olyan cselekményt, ami miatt nekem mentegetőznöm kellene? Jézus egyértelműen kifejezi, hogy ő nem tett olyat, ami miatt neki kereszten kellene szenvednie, és így kellene meghalnia. Ennek ellenére tudjuk azt, hogy ez lett a végső büntetés. De ebben Heródes szerepe, mondhatjuk úgy, hogy éppen a jelképes fehér ruhába öltöztetés, az, ahogyan visszaküldi, és még egy nagyon érdekes körülmény, ami annyira szép megint csak a Szentírásba. Azt írja a Szentírás, hogy utána Heródes és Pilátus ismét barátok lettek, pedig korábban haragban voltak. Mi történhetett? Egy ember hallgatása ennyire érdekes volt. Tudjuk, hogy Heródes egyébként nagyon szerette volna megismerni Jézust, de sose volt rá alkalma. Végre elhozzák elé, és itt van egy konok ember, aki semmi más nem csinál, csak hallgat, és ennek ellenére nem azt halljuk, hogy teljesen felháborodott, dühös lett, és aztán Pilátust még utána még jobban gyűlölte, mert hogy megjelent nála valaki, aki még jól fel is bosszantotta, mert hogy mi ilyenek vagyunk emberek. Valakitől szeretnénk valamilyen információt megszerezni, van egy nagy sztár, akivel szeretnénk találkozni, és végre elénk hozzák. És mi vagyunk azok, akik dönthetünk felette, és ezek után semmit nem produkál, még egy csodát se tett. Megdöbbentő, megint csak megdöbbentő a Szentírás, mert azt írja, hogy ezek után barátok lettek. Nem azt, hogy dühös volt, hogy még jobban utálta, hanem azt, hogy valami megváltozott köztük. Azt gondolom, hogy ez azért lehet, és ez a barátság egyik alapja, hogy valamit közösen láttak. Mindketten tapasztalták Jézusnak a jelenlétét, és mindkettejüket valahol jobb emberré tette. De hogy visszakanyarodjak a jogi részére, mert ezeket nem szabad elfelejteni. A másik, hogy nyilvánosak az eljárások a mai napig. Lehet zártárgyalást tartani manapság is bizonyos ügyekben, amikor vannak érzékeny kérdések. De ilyen fő bűn, mint amivel Jézust vádolták, nyilvános tárgyalást követelt meg. Az is nagyon érdekes, hogy az eljárás jogok azok változnak. Mind a polgári eljárás jogok, mind a büntető eljárások. És a jelenlegi polgári jog az inkább arról szól, hogy a felek hozzák a bizonyítékokat. Van egy-két olyan ügy, amiben gyermekek érintettek, ilyenkor van lehetősége a bírónak is, hogy hivatalból bizonyítson. De általában felperes és alperes hozzák a bizonyítékokat, a bíró pedig elbírálja, hogy kinek van igaza. Ezt mondjuk latin kifejezéssel kvesziós eljárásnak. És van egy teljesen más típusú eljárás, a kogníciós eljárás, amikor van egy bíró, aki elkezd kutakodni, elkezd úgymond nyomozni az ügy után, kihallgatja a vádlottakat, kihallgatja azokat, akiket még fontosnak tart. Pilátus eljárása az inkább erre az eljárásra emlékeztet. Azzal, hogy tudjuk, hogy nála már tanú meghallgatás például nem volt. És azt is tudjuk, hogy miközben többször kimondja azt, hogy szerinte nincsen olyan dolog, ami miatt Jézus halált érdemel, ennek ellenére több olyan dolog van, ami kicsit nehezen érthető. Mint például az, amikor megtörténik az ostorozás, ami kifejezetten azért történik, hogy szánalmat keltsen a tömegben. És ott van a kegyelem intézménye. Ez is egy mai napig ismert intézmény. Van eljárási kegyelem, meg van egyébként a büntetés aluli kegyelem is. Az eljárási kegyelem az azt jelenti, hogy már az egész eljárást nem kell lefolytatni. Illetve, hogyha az eljárás során valamilyen büntetés született, akkor ennek kapcsán is lehet kegyelmet kapni. Végrehajtási kegyelem. És Jézus esetében nehéz lenne kategorizálni, hogy ez milyen kegyelem volt. De amikor azt mondja, hogy húsvét idején szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássunk, nem ismerjük egyébként azt, hogy ennek milyen gyökerei vannak. Ugyanis a zsidó gondolkodás nem annyira a kegyelem központú. Ha valaki elkövetett valamilyen bűnt, akkor annak bűnhődnie kellett, sőt, hetedízig bűnhődnie kellett a leszármazóknak is. Ez alapvetően római gondolkodás, hogy bárki is követett el bármit, ennek ellenére lehetnek kegyelmek. Mert hogy ha a jóisten ellen vétünk, akkor azt nem lehet megbocsátani. Ember azt nem bocsáthatja meg, azt Isten bocsátja meg. A római jogban viszont itt egy felségsértés történt, egy crimen maestatis, egy államellenes magatartás. Na most, hogyha ilyen cselekmény történt, ezek viszont egy picit a politikai bűncselekményekhez hasonlítanak. És a politikai bűncselekményeknél nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ismert a kegyelem intézménye. Mégpedig önmagában azért, mert ilyen volt a politikai széljárás, aztán olyan lett, és emiatt ugyanúgy előfordulhat, hogy másképp állunk ehhez. De az a probléma ebbe a kegyelemkérésbe, hogy ezzel valahol Pilátus, minthogyha elismerné, hogy Jézus bűnös. Miközben ő végig azt hangoztatja, hogy nincsen semmi halálra méltó benne, és ennek ellenére mégis megteszi ezt. Vajon ez hiba volt, vagy nem? Én ezt nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez inkább egyfajta végső elkeseredése volt. Mégpedig az, hogy végigjárta mindazt a lehetőséget, hogy hogyan tudna segíteni neki, és mindent megpróbált. Megpróbált az eljárást úgy lefolytatni, megpróbált megszabadulni az ügytől egy átétellel, megpróbálta azt is, hogy hát ha a kegyelem működik, de valahogy semmi nem jött össze. És az a baj, hogy amikor a király vagy te kifejezés vagy kérdés elhangzik, akkor erre mégiscsak volt egy picit értetlen és egy picit a fordítási nehézségek miatt kezdetben visszakozó, de én azt gondolnám, hogy csak magyarázkodó válasz, de a vége egy igen volt. És ez valahol megpecsételte Jézusnak a sorsát.
Konklúzióként, hogyha mindezt így végig tekintjük, amiről így beszéltünk, vagy beszélt bíró úr, az a kérdés, hogy most, hogyha ez a helyzet lenne, hiszen a perszimulációnak is ez a lényege, akkor ugyanezt az ítéletet hoznák Jézussal szemben? Kimondják rá azt, hogy bűnös, ha most fölállna egy bíróság?
Nagyon érdekes, hogy állítólag volt Jézusnak már a perének egy újraértelmezése, és a zsidóság egyszer újra tárgyalta az ügyét, és felmentő ítéletet hozott. Ez egy nagyon szép gesztus, de én azt gondolnám, hogy nem lehet kiragadni egy pert a maga korából és a maga személyei közül. És nem ismerjük a konkrét történéseket, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki manapság vallásilag nagyon elkötelezett emberek között olyan kifejezést használ, amit nem fogad el ez a vallás. Márpedig a zsidóságnál az, hogy valaki önmagát Istennel egyenlővé tegye, ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy annyira komoly dolog, hogy itt a főtanács részéről jó szándék kellett volna, hogy legyen bennük. Ahhoz, hogy megértsék az egészet. Át kellett volna őket is hatnia annak a szeretetnek a fénye, amit Jézus folyamatosan sugárzott. Hogyha teljesen tárgyilagosak, és csak a tényeket nézik, akkor azt mondják, hogy nincs bizonyítékod rá. Márpedig bizonyíték legalább két tanú. És kitanúskodik Jézus messiás volt a mellett. Jézus egyébként egyszer megfelel erre. Azt mondja, hogy én és az Atya. Így a tanúságom az igaz. De formálisan megint csak azt mondom, a zsidóság ebben a és ott abban az eljárásban két megfogható, tényszerű tanút szeretett volna, de nem volt ilyen. Tehát ha a formalizmusról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a mai világban is születhetne ugyanilyen ítélet. Pilátusnál ki mondta, hogy király? Csak Pilátus elég okos és jó szívű volt ahhoz, hogy próbáljon segíteni Jézusnak. De nem elég okos és nem elég jó szívű ahhoz, hogy meg is tudja menteni.
Konklúzióként hogyan zárnánk ezt a Jézus perét?
Azzal zárnám, amivel elkezdtem, hogy ebben az ügyben igazán elfogult vagyok, és bármikor visszaadnám elfogultságra hivatkozással. Nagyon remélem, hogy mindenki pozitív értelemben elfogult ebben a történetben. Mert hogyha ezt a pozitív elfogultságot érezzük, és át tudjuk érezni ennek a történetnek azt a fajta jelentőségét, ahogyan a szeretet megnyilvánult az emberek felé ebben a történetben, akkor biztos, hogy a döntések, amiket hozunk másokkal kapcsolatban, azok is olyanok lesznek, mert hiszen sajnos mindig beleesünk ebbe, hogy megítélünk másokat, de hogy szeretettel, olyan fajta figyelemmel és olyan fajta szeretettel, ami segít abban, hogyha mégis megítélünk valakit, akkor mégis tudjunk rajta segíteni, és úgy, hogy aztán ne annyira, mint Pilátus. Egy kicsit jobban.
Kedves hallgatóink, dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélgetett. 2018. március 27-én elhangzott műsorunkat ismételtük meg. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a megváltásról kezdünk sorozatot. Most az első rész következik. Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A megváltás, latinul redemptio, a redimo visszavált vásárol igéből származik. A megváltással kapcsolatban az első megemlítendő jelentés a szó eredeti értelme szerint korábban birtokolt, majd eladott, elzálogosított, elveszített érték visszavásárlása. Tehát, tisztelt rádióhallgatók, nagyon fontos az, hogy a megváltásnak van egy evilági vonatkozása, nem csak vallási értelemben használjuk, hanem például napjainkban is beszélünk valamilyen értéknek, vagy az emberi életnek a megváltásáról. Minden esetre az emberi életet, ha tekintjük, a legnagyobb érték, és valamilyen módon egy letartóztatott, vagy szabadságvesztésre ítélt ember megváltására, szabadságának a visszavásárlására van lehetőség bizonyos tehetős vagy nagyhatalmú embereknek, illetve gondoljunk arra, hogy van az úgynevezett sírhely megváltás, például, amely a dologi valóságra utal, de természetesen a személyekre is, a kedves szeretteinkre is, hogy egy-egy temetőben a sírhelyet megváltjuk bizonyos összegekért általában, bizonyos összeg fejében, illetve megváltjuk mondjuk 25 esztendőre, újra váltjuk, rendezzük anyagilag a sírhelynek a helyzetét. Tehát nagyon fontos, hogy mindnyájan érezzük azt, és ezt mondjuk ki ebben az elmélkedésben, hogy van a megváltásnak egy evilági vonatkozása, ami azt jelenti, hogy egy értéket helyreállítunk, vagy a legfőbb értéket, az emberi életnek a méltóságát, vagy pedig valamilyen emberhez tartozó dolognak az értékét. Most lépjünk a vallási területre. A természetes vallások a megváltás vágyát fejezik ki, és ennek jelül használnak bizonyos szertartásokat. A hangsúly mindig az ember teljesítményén van, vagyis inkább önmegváltásról van szó. Itt hadd mondjam el azt, hogy a megváltástan, egy kicsit előreugorva a teológiában, az úgynevezett szoterológia, és éppen ezért az önmegváltás, latinul autoszoterológia, pontosabban görögül, autoszoterológiával találkozunk sokszor, akkor, amikor azt látjuk, hogy az ember önmagát akarja valamilyen módon megváltani. A megváltás olykor közvetítő szellemek műve, itt jön szóba az úgynevezett gnózis, egy különleges, sejtelmes ismeretről, tudásról van szó, ami az ember beavatódik, és annak segítségével elnyeri a megváltást. A katolikus egyház tanításában, és itt jön a helyes szemlélet a vallási téren, a megváltás a bűnbe esett emberiség kiragadása a halálból, és visszavitele az atyai házba Jézus Krisztus keresztáldozata árán. Második pontként nézzük meg a szó eredeti értelme után, hogy a Szentírásban hogyan hallhatunk a megváltásról. A fogalmat, amely rokon az üdvösség várással, tehát az örök élet várásával, a héber ószövetségben a padach tó jelöli. A Septuaginta és az új szövetség a görög lutrun, váltságdíj szóval és ennek származékaival utal rá. A Vulgátában, tehát a mintegy 1900 évig használt szentírásban, ezt azért nagyon fontos megegyezni, a redempció, visszavétel, visszavásárlás felel meg neki. Az Ószövetségben a padach kivált ige olyan fogalmat jelöl, amely a kereskedelmi jogból volt ismert. Nem a ki, illetve megváltó személyére esette át a hangsúly, hanem a váltságdíjra, amelyet maga az érintett személy is kifizethetett. Ennek a kiváltásnak a tárgya annak az embernek vagy állatnak az élete volt, akit vagy amit mint elsőszülöttet Jahvénak kellett felajánlani. Itt említsük meg egy néhány szentírási helyet, Mózes könyveit, a kivonulás könyvét, 13. fejezet 12. és 15. vers közötti szakaszt elolvashatjuk, aztán a Leviták könyvét, ez a Mózes 3. könyve, 27. fejezet 27. vers, Mózes 4. könyve, a Számok könyve, 18. fejezet 15. vers. Tehát ezek a Jahvénak való fölajánlások, az elsőszülöttek fölajánlásai a megváltással kapcsolatban. De valamely másokból veszélyeztetett élet is lehetett. És erről is bőven olvashatunk az Ószövetségben. A kifejezéssel a rabszolgára vonatkoztatva is éltek, a rabszolga megváltására, és itt például a kivonulás könyve 21. fejezet 8. versére gondolhatunk. A váltságdíj nagyságát előírhatta a törvény, például az elsőszülöttek esetében, de a felek megállapodásának tárgya is lehetett. A Számok könyve 3. fejezet 12. verse, illetve a 46. és 48. verse közötti részben arról olvashatunk, hogy a leviták jelentik a váltságdíjat Izrael többi törzsének elsőszülöttei helyett. Ez a gondolat összhangban van azzal, ahogy Jahve Izraellel és az emberekkel külön-külön bánt. Váltságdíjról itt még nincs szó, ebből arra következtethetünk, hogy a helyzet reménytelensége állt előtérben, amelyből Isten kiszabadítja, kiváltja az embert. Most eddig az Ószövetségben a padach, kiváltani igével foglalkoztunk, most jön egy másik ige, a gaal, amelyet az úgynevezett Septuaginta, tehát a 70-es fordítás, tisztelt rádióhallgatók, a Septuaginta azt jelenti, hogy az úgynevezett 70-es fordítás, 45 esetben a görög lütrusztai, kivált igével ad vissza. Jogi fogalom, mint ilyen a család teendőjére, illetve a legközelebbi rokon, a neve Goel, kötelességére vonatkozik azzal a családtaggal szemben, akinek birtoka, aki saját maga idegen kézre került, akinek nevét a kihalás veszélye fenyegette, vagy akinek vérét ontották. Az első kettő esetben vissza kellett váltani a földet vagy a szemét. A harmadik esetben el kellett venni az özvegyet, ez az úgynevezett sógorházasságban tapasztalható meg. Végül a negyedik esetben nem volt szabad ellenértéket, váltságdíjat elfogadni, hanem a gyilkoson vérbosszút kellett állni. A Számok könyve 35. fejezet 31. versében olvashatunk például erről. Az a gondolat, hogy az ember rokon az Istennel, jellemző a szemita vallásokra. Lásd a személyneveket: Ábrám, Abimelek, Ahirám, Ámran, stb., amelyekben az Isten atya, fivér vagy nagybátya. Az izraelita vallásban ehhez járult még a Jahvétól való kiválasztottság gondolata. Ez magától elvezetett oda, hogy Jahvéban a népnek és egyenként minden tagjának gyámolítóját, a Goelt lássák. Jahvéval kapcsolatban kettőször találkozunk a váltságdíj fogalmával az Ószövetségben. Izajás próféta 43. fejezet első és 4. versei közötti szakaszban Jahve megváltja Izraelt, váltságul odaadja érte Egyiptomot, Kust és Sebát, hogy kinek, az nem világlik ki a szövegből. Ugyanakkor Izajás próféta 52. fejezet 3. versében olvashatjuk, Jahve váltságdíj nélkül váltja vissza Izraelt. A váltságdíjként megnevezett országok meghódolnak Izrael előtt, az övéi lesznek.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,